Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szóval, a mai napon, előző héten elfelejtettem kinyitni egy dobozt, de igazából előző héten ugye elkezdtünk beszélni a kapcsolatok egy másik fajta, másfajta kapcsolatokról, ugye először a barátságról beszéltünk, hogy a barátság ereje az életünkben, egy héttel ezelőtt pedig kibontom az ajándékot, a partnerség erejéről beszéltünk egy héttel ezelőtt. Hiszem azt, hogy a legnagyobb áldás és a legnagyobb ajándékok az életben nem az iPad, meg nem a DVD lejátszó, meg a mit tudom, mik vannak mostanában, nem egy motor, nem egy autó, nem ezek a legnagyobb ajándékok, bár ezek is nagyon nagyszerű ajándékok, hanem nem is a telefon, hanem a kapcsolatok. Hiszem ezt. A legnagyobb áldás az életben a kapcsolatok. A legnagyobb ajándék a kapcsolatok. Ha meggondolod, minden áldás az életedben embereken keresztül jött. Kapcsolatokon keresztül tud Isten minket megáldani. Éppen ezért kezdtünk el beszélni erről, hogy hogyan építsünk nagyszerű kapcsolatokat. Mert hiszem azt, hogy ez fogja meghatározni az életed sikerességét, hogy milyen a kapcsolódási képességed. És elkezdtünk ugye a barátságokról beszélni, kibontottuk azt az ajándékot, és ugye a partnerséget elkezdtük előző héten. És az alapigénk a partnerséghez, az a Prédikátor 4:9 volt. Hiszem azt, hogy Isten nem csak a barátságainkat akarja megáldani, de akar tanítani bennünket arról, hogy hogyan dolgozzunk együtt. Hogyan munkálkodjunk együtt partnerekként. És a mai napon szeretnék erről beszélni, a partnerségnek az áldásairól. A partnerségről folytatni ezt a témát. Az alapigénk a Prédikátor 4:9. Már így kezdődik ez az ige. Tehát ez az ige a partnerség igéje. Amikor ezt olvassátok, akkor ez a szó jusson eszetekbe, hogy ez a partnerségről beszél. Jobb ketten együtt, mint egyedül. Már a cím is szerintem fantasztikus. Nagyon sokszor azt gondoljuk az életben, hogy ha egyedül vagyok, akkor el tudom érni az életemben a maximumot. A legnagyobb áldásokat. De igazából ez nem igaz. Becsapjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy egyedül képesek vagyunk az élet legjobb dolgait elérni. Nem. Partnerekre van szükségünk. Egymásra szükségünk van. Jobb ketten, mint egyedül. Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb, mint ha valaki egyedül dolgozik. De ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik. Nincs senki, aki felsegítse. Aztán, ha ketten egymás mellett fekszenek, egyikük sem fázik. Ha egymás mellett ültök, egyikőtök sem fázik. De hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik? Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van. De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást. Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Ez az ige a partnerség igéje. És előző héten a partnerség áldásairól beszéltünk. Milyen előnyei vannak a partnerségnek. Négy dologról beszéltünk. Az első az, hogy ami benne van ebbe az igébe. Az első, hogy jobb kettő, mint egy. A kettő mindig jobb lesz, mint egy. Bármennyire okos vagy, bármilyen jó vagy, bármilyen fantasztikusan csinálsz mindent az életben, kettő mindig jobb lesz, mint egy. A második, nagyobb hatékonyság. Isten sokkal gyümölcsözőbbé fogja tenni az életedet, amikor partnerekkel dolgozol együtt. A harmadik, a támogatás. Ott lesz a partnered, amikor szükséged van segítségre, és te is ott leszel számára, amikor neki van szüksége segítségre. Szóval támogatást jelent a partnerség, illetve a negyedik dolog pedig, hogy szövetséget és erőt. Mit jelent ez? Védelmet. Védelmet. Szükségünk van védelemre. Az életben, a világban. És amikor partnerségben vagyunk, akkor ott van az a partner, aki védelmet biztosít számunkra. A mai alkalommal szeretnék az egyik legfontosabb dologról beszélni. Megvan, bocsánat. Szóval a mai napon, mielőtt belemegyünk, iszok, bocs. Ez nem vodka. Szóval szeretnék arról beszélni, hogy mi az, ami összetartja a partneri kapcsolatokat. Illetve nagyon sokféle kapcsolatot az életben. Mi lesz az, ami így összeragasztja azt a két embert, hogy elválaszthatatlanok legyenek? Ez egy láthatatlan dolog igazából. A Biblia úgy beszél erről, a hármas kötél. A Prédikátor 4.12b azt mondja, sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Mi ez a hármas szál? Mi ez a hármas kötél? Azt tudjuk, ugye, hogy a kötél akkor a legerősebb, amikor három szálból fonják. Nem kettőből, nem egy, hanem amikor három, van is egy képünk, amit meg tudunk mutatni. Ilyen egy hármas kötél, amikor három szál össze van fűzve egybe, és egy kötelet alkot. Ilyenkor a legerősebb. De mit jelent itt ez az ige a partnerség szempontjából? Mit akar Isten ezen keresztül üzenni? A második világháborúban, egy kis történelem. Hányan szeretitek a történelmet? Oké. Ki tanult történelmet? Történelmet tanultok, jó? Oké. Akkor biztos, hogy tudjátok és tanultátok azt, hogy a második világháborúban a náci Németország ellen szövetséget kötött négy nagy állam, négy nagy ország. Mi volt ez a négy nagy ország? Négy, a legnagyobb hatalom, négy nagy hatalom. De legalább hármat fel kell tudni sorolni. Egy kis történelmi óra. Anglia, tehát Nagy-Britannia, USA, Egyesült Államok, illetve Szovjetunió. Nagyon jó, és mi volt a negyedik? Nem, egy nagyobb hatalom. Magyarország. Luxemburg. Nagyon jók vagytok. Kína. Igen. De legalább három. Javítsatok ki, ők később, azt hiszem később csatlakoztak ehhez a... Igaz, Ferenc? Nem tudod? Ja, bocs. Nem. Jó. Szóval biztos, három biztos volt, negyedik a Kína volt, igen. És szövetségbe tömörült ez a négy nagy nemzet. Mi volt a céljuk? Mi volt az ok, ami miatt ezt tették? Tehát az ellenség, igaz? Az ellenség volt az egyedüli ok, ami miatt össze szövetséget kötöttek egymással. Bármi is legyen a közös cél, egy közös látás, egy közös érdek, egy közös ellenség, minden partneri kapcsolatnak van egy harmadik tényezője, ami összeköti őket. A Biblia azt mondja, hogy ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani. Mi ez a három fonál? Oké? Nézzük meg közelebbről. Az első fonál az te vagy. A másik fonál az a partnered, akivel partnerséget hozol létre. És mi a harmadik? A harmadik szál az egy közös cél vagy érdek. Igaz? Egy közös cél, ami összeköt azzal az emberrel. Akár egy üzleti kapcsolatról van szó, egy üzleti partnerségről, ebben az esetben ugye nemzetek fogtak össze, egy közös cél. Szóval egy partneri kapcsolatban mindig ott lesz egy harmadik tényező, egy harmadik elem, és igazából ez lesz az, ami meghatározza, hogy mennyire lesz erős az a partneri kapcsolat. Ennek a harmadik elemnek, tehát a C-nek a lényeg és a fontossága nagyon-nagyon-nagyon erős és nagyon nagy. Mert ez a közös érdek lesz, ami összetartja a kapcsolatokat. A harmadik fonál fogja meghatározni a partnerségnek a hatását. És hogyha megvizsgálod a kapcsolataidat, most gondold végig a kapcsolataidat az életedben, meg tudod határozni, pontosan, hogy mi tartja össze ezeket a kapcsolatokat. Oké? Biztos vagyok benne, hogy meg tudod határozni, hogy mi az, ami összetartja ezeket a kapcsolataidat. A harmadik elemben lévő erő ezért is nagyon fontos, mert meghatározza azt, hogy egészséges vagy egészségtelen lesz ez a partneri kapcsolat. A dolgok, tehát ez a C dolog, tehát ez a harmadik elem, amik összekötnek embereket, lehetnek sokfélék, és lehetnek negatívak is, és lehetnek pozitívak is. A Bibliában pontosan van egy ilyen történet, amikor azt olvassuk, hogy Heródes és Pilátus szövetséget köt egymással. Két olyan ember, akik előtte utálták egymást, két gonosz ember, gyűlölték egymást, mégis szövetséget kötöttek. És tudjátok miért? Mert mindkettőjük utálta Jézust. Szóval egy partneri kapcsolatban ez a harmadik tényező, ez lehet egy negatív dolog is, ami egy óriási rombolást is okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy mi ez a harmadik elem. A Lukás 23.12-ben amúgy ezt olvashatjuk, hogy Pilátus és Heródes azon a napon kötöttek barátságot. Előzőleg ugyanis haragban voltak. Erről beszél ez az ige. Szóval nagyon-nagyon fontos, rakjuk vissza ezt a képet, nagyon fontos ez a harmadik elem, mert ez lehet negatív is, és lehet egy pozitív dolog is, ami összetart embereket. Például mi lehet negatív dolog? Például lehet a negativitás, vagy a kritika, egy ilyen kritizálás, egy ilyen szellemiség lehet egy negatív dolog embereket, akiket összehoznak. Amikor emberek elhagynak mondjuk egy munkahelyet, elhagynak egy iskolát, nálunk is, én is találkoztam nagyon sok emberrel, akik mondjuk azt az iskolát elhagyták, ahol én dolgozok, vagy gyülekezetet, vagy sportegyesület. Emberek elhagynak ilyen helyeket, amikor egy negatív és kritikus szellemiséggel hagyják el ezeket a helyeket, mindig fognak találni olyan embereket, akiknek hasonló volt a megtapasztalásuk, és hirtelen ez a szellemiség, ez a hozzáállás össze fogja kötni ezt a két embert. És egymásra fognak találni. Biztos, hogy tudtok ti is mondani ilyet. Ó, igen, hát az az iskola, az borzalmas, az a tanár ott, és az igazgató. Igen, pontosan én is ugyanezt gondolom. És azt veszed észre, hogy ez a harmadik elem, ez a kritizálás vagy negativitás összeköt embereket. Gyülekezet nagyon fontos, hogy amikor ezt érezzük, hogy egy ilyen negatív dolog próbálna összekötni és partnerségbe alakítani valakivel, akkor legyen egy ilyen vészjelző az életünkbe. Mert mindenkinek van erre kísértés. Nekünk is volt, hogy egy pár hónappal ezelőtt találkoztunk egy régi ismerősünkkel, és elkezdtünk beszélgetni másokról. És azt vettem észre, hogy és nem túl pozitívan, és beszéltünk dolgokról, és azt vettem észre, hogy nem akarom, hogy ez a negativitás, vagy ez a kritizálás legyen az, ami összeköt bennünket, és partneri kapcsolatba alakít. Figyeljünk arra, hogy mi ez a harmadik elem. Figyeljünk arra, hogy mi ez. Én azt gondolom, hogy a legerősebb fonál, ez a legerősebb dolog, ami összeköthet embereket, az a szeretet. És azt írja a Biblia, hogy a szeretet soha el nem múlik. A szeretet soha nem múlik el. A szeretet, amikor az elsődleges kötél a szeretet, és ez tartja össze a kapcsolatokat, akkor lehet, hogy lesznek kihívások egy kapcsolatban, de ez a partnerség soha nem fog megtörni. A kulcs a nagyszerű partnerségekhez az, hogy ezt a megfelelő, ezt a harmadik szálat helyesen beépítsük a partneri kapcsolatban, mert ez fogja biztosítani az elpusztíthatatlanságát ennek a kapcsolatnak. Szóval, még egyszer, hármas kötél. Ez a hármas szál. Ez az, ami összetartja. Ez a hármas kötél az, ami összetartja és erősen tartja a partneri kapcsolatokat. És bátorítalak arra benneteket, hogy találjátok meg azt a megfelelő harmadik szálat, amelyik tényleg erősen összetartja azt a kapcsolatot. és legyen ez egy pozitív dolog, ami összetart bennünket. Ne negatív dolog, soha negatív dolog legyen, ami összetart bennünket. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy Istennek az a vágya, hogy sikeresek legyünk. És pontosan azért adta a partneri kapcsolatokat, hogy sikeresek legyünk az életben. Nem tudom, hogy láttatok-e már olyan párt táncparketten, akik pontosan tudták, hogy hogyan táncoljanak együtt. Egyé válnak tökéletesen a ritmusban, a szimmetriában, és egyszerűen csak együtt mozognak, egymást kiegészítik, egymást segítik. Nem tudom, láttatok-e már ilyen videót? Hányan táncoltok itt? Kik itt a táncosok? Zoltán, te nem vagy táncos. Zoli, te sem vagy táncos. Has táncos, ja? Jó. Ali, igen. Vannak itt páran a tánccsapatból, és szerintem mindenki nagyon fogja szeretni ezt a következő videót, amit most fogunk megnézni. Istennek pontosan ez a terve a partnerségre. Amikor két ember partnerségben tökéletesen együtt mozdul. Istennek ez a terve az életünkre, Istennek ez a terve a kapcsolatainkra, a partneri kapcsolatainkra. Miért? Azért, mert szeretné azt, hogy sikeresek legyünk. Hogy együtt többet érjünk el, hogy együtt Isten megáldja az életünket. És Pál apostol is beszél pontosan a partnerségről és az egységről. Az 1 Korintus 1:10-ben azt mondja, hogy éljetek egymással összhangban. Pálnak ez az igéje, amire bátorítja a gyülekezetet és egymást, hogy az embereket, hogy éljünk egymással összhangban. Testvéreim, kérlek benneteket, Urunk, Jézus Krisztus nevében, hogy éljetek egymással összhangban és teljes egyetértésben. Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem állítsátok helyre a harmóniát magatok között, mint a gondolkozásban, mint a törekvésben. Azok a szavak, amiket itt használ Pál, az az összhang, egyetértés, harmónia. A partnerség az egy szövetség. Képzeljétek el úgy, mint egy hadsereg, mint egy sáska hadsereg. És egy sáska igazából nem sok kárt tud tenni. Viszont amikor egy hadseregnyi sáska lepi el a kerteket, akkor gyakorlatilag óriási pusztítást tudnak végezni. A gyülekezet az ugyanilyen, csak pozitív értelemben. Isten szeretne pozitív dolgokat aratni és tenni ezen a világon és ebben az országban is. És hiszem azt, hogy amikor megértjük, hogy hogyan tudunk partnerekként együtt dolgozni, akár gyülekezetek is közösen és gyülekezeteken belül is, akkor hihetetlen nagy pusztítást tudunk végezni a pozitív értelemben. És erről szól a partnerség. Erről is szól a partnerség. Hasonló célok és hasonló érdekek. De hogyha megnézzünk egy üzleti partnerséget. Egy üzleti partnerségben a partnerek közös kockázatot vállalnak, igaz? Közös befektetést, tehát kiadásokat vállalnak, közös a következmény, és közös a profit is. Ugyanígy egy házasságban is. Amikor egy házasság nem csak két ember él egymás mellett, vagy létezik egymás mellett, hanem partnerek, partnerségben vannak, akkor ez azt jelenti, hogy közös az ágyuk, közös az álmuk, közös a vagyonuk, közös az áldásuk az életben. És ezt azért mondom, mert nagyon sok helyen látom például azt, így Pesten is nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban is, és látom azt, hogy külön kezelik például a házaspárok a bankszámlájukat, hogy ez az én pénzem, ezt én kerestem meg, azt meg én kerestem meg, szóval akkor én majd fizetem ezt, te meg fizeted azt, és akkor külön kezeljük. Amennyi nekem marad, akkor az enyém, ami neked marad, az a tied. Nem hiszem, hogy ez egy jó dolog. Mi legalábbis Zsanival nem így csináljuk. Nekünk minden közös. Tehát közös a bevétel, közös minden, közös az áldás, amit kapunk, és közösek a kiadásaink is. És közös az, amit, tehát egy költségvetésünk van gyakorlatilag, ezt akarom mondani. Külön bankszámlánk van nyilvánvalóan, de közösek a költségvetéseink, a költségvetésünk. És hiszem azt, hogy a partnerségnek van egy óriási áldása. Nagyon sok dolog vonza a partnerséget, és vannak dolgok, amik elutasítják a partnerséget az életünkben. Sokan akarják az áldást, a partnerségnek az áldását, de az életstílusuk miatt, vagy a személyiségük, vagy a gondolkozásmódjuk visszatartja őket attól, hogy megtapasztalják a partnerségnek a teljes áldását. Vannak, akik egykor partnerségben éltek, de lehet, hogy egy üzleti vállalkozás, lehet, hogy házasság, de ezeknek végzetes következményei voltak. És a fájdalmak, a konfliktusok miatt nem akarnak ismét részt venni ezekben a partneri kapcsolatokban. Én hiszem azt, hogy Isten helyre tudja állítani a bizalmat a partnerségbe az életedben. Nem azt mondom, hogy ugyanazzal az emberrel kapcsolatban a bizalmat, mert meg kell, hogy bocsássunk embereknek, és hiszem, hogy meg kell bocsátanunk nekik, de ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy újra kell együtt dolgoznod azzal az emberrel. Viszont én arról beszélek, hogy Isten helyre tudja állítani a bizalmat, a partnerségbe vetett bizalmat. Isten meg tudja áldani a partnerségeidet. És lehet, hogy csalódtál a partnerségben, a múltban, de ne akadályozzon meg ez attól, hogy új partneri kapcsolatokat építs a jövőben. Mert ennek van egy óriási áldása. Vannak önző motivációk, amik szintén visszatartanak bennünket a partnerség áldásától. Például ez a hazzállás, hogy jaj ne, hogyha én nekem partneri kapcsolatba kerülnöm kell vele, akkor meg kell osztanom a dolgok, minden dolognak a felét, ami az enyém. Kétfelé kell osztanom. Nem tudom, nekem sosem volt ilyen érzésem, amikor házasságba léptem a Zsanival, hogy most akkor fizetésem felét oda kell neki adnom, mert az övé a fele, legalább a fele az övé. És vannak, akik így gondolkoznak, nem csak házasságban, de egy partneri kapcsolatban, hogy akkor a fele az az övé is. De igazából ez egy kicsi gondolkozásmód, ez nagyon-nagyon beszűkíti az embernek az életét, mert ez nem így van. Sokkal többet nyersz, mint amennyit beleadsz, és amennyit belefektetsz. És mindkét fél sokkal többet nyer, mint amennyit belead. Szóval a partnerség az nem hagy kevesebbet az életedben, hanem mindig többet. Mindig nagy mértékben javítani fogja az életedet. Szóval bátorítalak benneteket, hogy legyetek nagy lelkűek egy partneri kapcsolatban, mert amikor megérted a nagy lelkűségnek amikor nagy lelkűen megosztod a partnereiddel azt, ami a tied, az tőled nem elvenni fog, hanem hozzáadni az életedhez, és emelni fogja az életedet. Ez tényleg így van. Szóval, akármint így gyülekezet is, nagyon sok dolgot megosztunk egymással, és nem hiszem, hogy valaki azt gondolná, hogy ő kevesebb lett volna, vagy kevesebbet kapott volna, vagy kevesebbel ment volna el innen. Amikor megosztunk, és nagy lelkűen megosztjuk egymással azt, amink van, ami a miénk, akkor gyakorlatilag többek leszünk mindannyian, nem kevesebbek. Szóval ez egy ilyen természetfeletti dolog, azt gondolom, a partnerségnek egyik óriási áldása. Jövő héten még folytatni fogjuk amúgy ezt a témát, és a Zoltán fog beszélni jövő héten a Tobak utcában. Méghozzá arról fogunk beszélni, most csak az első részét mondom el, hogy mit tesz egy kapcsolatot partneri kapcsolattá. Mitől válik egy kapcsolat partneri kapcsolattá? Ugyanis valamit nekünk is bele kell raknunk ebbe a kapcsolatba. Valamit nekünk is meg kell tennünk. Mik a feltételei egy partneri kapcsolatnak? És a mai napon tényleg csak az első dologról akarok beszélni, ez pedig nem más, mint a közös hozzájárulás, amit már az előbb érintettem is. Az Efézus 4.16a azt mondja, mert Krisztust illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik és segítik egymást. A partneri kapcsolatok olyanok, mint egy kétirányú utca. Sose egyirányú utca, kétirányú utca. Tehát mielőtt szeretnél belőle kiszedni, előtte bele kell raknod. Mielőtt szeretnél belőle kiszedni valamit, először bele kell raknod valamit. Oké? Okay? Ahhoz, hogy élvezd a partnerség áldásait, bele kell, hogy először rakj valamit, és utána tudsz kiszedni valamit belőle. Viszont ez azért furcsa, mert a mai világ nem egy ilyen világ. Ma egy instant világban élünk. Hányan használtok otthon mikrohullámú sütőt? Ki szereti a mikrohullámú sütőt? Ugye mi történik a mikrohullámú sütővel? Berakod a kaját, benyomod a gombot, és egy perc múlva kiszeded, és kész. Sütit ne próbáljatok berakni mikróba. De egy ilyen világban élünk, amikor mindent azonnal szeretnénk. És nincsen időnk, vagy nincsen bennünk egy türelem, hogy először belefektessünk egy partneri kapcsolatba, hanem mi azonnal ki szeretnénk szedni az áldásait és az előnyeit ennek a partneri kapcsolatnak. Azonnal szeretnénk az eredményeket, arra szeretnénk a profitot. De meg kell, hogy értsük, hogy a partnerség nem így működik. Először bele kell raknod, és időt kell bele szánnod. Nagyon sokan nincsenek felkészülve a nehéz munkára, hogy ez egy nehéz munkával jár, és nincsenek felkészülve emberek, hogy megfizessék az árát egy partneri kapcsolatnak. Mert ennek egy ára van, hogy eljuss A-ból a B-be. Ugye egy partnerség azért jön létre, hogy valamit elérjetek egy közös cél érdekében, hogy eljuss A-ból a B-be. Viszont ez egy áldozattal jár. Ezt meg kell fizetni. Ezt nem lehet kikerülni. Ez nem olyan, mint a mikrohullámú sütő, hogy berakjuk, és azonnal készen van. Szóval nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy a partnerség egy közös hozzájárulást igényel, hogy belefektessünk. Sokan nem akarnak hozzájárulni semmivel, csak majd a részüket akarják az egészből. Fontos, hogy megértsük azt, hogy először bele kell fektetnünk, és nem mikrohullámú sütővel tudjuk ezt elkészíteni. Ez így van az életünk bármilyen szintjén. Ez így van egy új csapatépítéskor, amikor építesz egy új csapatot, először bele kell fektetned ahhoz, hogy lásd később az eredményeit. Zsanék is most nemrég elkezdték ezt a tánccsapatot, és még nem lépnek fel, nincsen semmilyen nagy csili-vili dolog, semmilyen előadás nem készülnek koncertre, egyszerűen csak elkezdtek belefektetni. És vannak emberek, akik nem fognak csak akkor kapcsolódni, amikor már látják a csili-vili dolgokat. Mert nem mindenki érti meg a partnerségnek a lényegét, hogy ez azt jelenti, hogy ott vagyok a kezdetektől. És ugyanígy van ez a gyülekezet is, hogy nagyon-nagyon sok ember, akik ti itt vagytok, ti megértettétek, hogy mit jelent a partnerség. Hogy ez nem egy olyan dolog, hogy azonnal kivesszük, és azonnal látjuk az áldásokat, vagy a gyümölcsöket. Ez egy hosszú befektetés. Viszont lesznek olyan emberek is, akik csak majd akkor fognak a gyülekezetünkhöz kapcsolódni, amikor már nagy lesz, amikor már nem itt leszünk, hanem mondjuk a színházban, amikor már minden jól fog működni, amikor profi lesz a csapat, amikor minden olajozottan fog működni, Géza sokkal jobban fog tanítani már, sokkal jobban dolgokat fog mondani, sokkal bölcsebb lesz, sokkal idősebb lesz, Attila sokkal jobban fog dobolni, már nem fog félreütni, nem, amúgy nem ütöttél félre. Amikor a csuszka nem fogja elszúrni a szöveget, néha kivetít. Amikor minden olajozottan fog menni, akkor. De ti megértettétek, hogy mi a partnerségnek a lényege. Hogy a partnerségből nem azonnal szedjük ki a dolgokat, hanem már a kezdetektől is ott vagyunk. És ezt azért mondom, mert Mert fontos, hogy ezt megértsük, hogy a partnerséghez kell egy közös hozzájárulás. Egy közös hozzájárulás. Hogy oké, belefektetek, belerakom, mert tudom azt, hogy először bele kell raknom ahhoz, hogy utána kiszedjek belőle. Ugyanígy van a házasságban is. Fontos az, hogy megértsük, hogy egy házasságban is tudjuk élvezni mondjuk az egyik félnek a folyamatos szeretetét, folyamatos jó indulatát, hogy csak az egyik ember rak bele folyamatosan abba a kapcsolatba. De nekünk férfiaknak is meg kell értenünk azt, hogy igenis szükség van, hogy mi is romantikusak legyünk, hogy mi is érzelmesek legyünk, hogy megnyissuk magunkat sokszor, és hozzájáruljunk ahhoz a házassághoz. Én például ezt tanulom, és ezt tanultam. Mert Zsani is nagyon sokszor belerakott, és tényleg olyan szenvedélyt vitt bele a kapcsolatunkba. Viszont volt, amikor én nem raktam bele a részemet, hanem csak élveztem ezeket az áldásokat. De fontos, hogy ez is egy kétirányú utca legyen, mert mindkét félnek a hozzájárulásához szükség van, annak érdekében, hogy sikeres legyen egy partnerség. Szóval ezt most mondom a fiúknak is, de ugyanúgy a nőknek is mondom, hogy mindkét félre szükség van. Mindkét félre. Fiúk, férfiak, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a rendezvú időszaka csak egy, mit tudom én, egy időszak, amíg megszerzed a lányt. Nem. A házasság után is tovább kell folytatni. Volt valaki, aki azt mondta, most nemrégen olvastam egy cikket, hogy ő folyamatosan rendezvúzik házassága közben is. És akkor mindenki így felháborodott. Micsoda? Te randizol, miközben házas ember vagy? És azt mondta, hogy igen, a feleségemmel. És ez tök jó dolog, mert ez annyira fontos, hogy folyamatosan belerakjunk abba a partneri kapcsolatba. Szóval a házasságbeli partneri kapcsolat is úgy fog működni, amikor nem csak az egyik fél adja bele az ő részét, hanem mindkét fél. Szóval a férfiaknak ez egy kihívás, hogy megnyissák magukat, ugye érzelmesebbek legyenek egy kicsit, hogy romantikusabbak legyenek. Nekünk ez nehezebb, de meg kell tanulnunk. És meg kell nyitnunk a szívünket, és hozzá kell, hogy járuljunk ahhoz a kapcsolathoz. Ugyanígy lehet ez egy tímre is, egy vezetőre is. Lehet, hogy vezetői pozícióban vagy, de kihagyhatod a partnerségnek az áldását. Lehet, hogy van egy csapatod, akikkel együtt dolgozol, de nem tapasztalod meg igazából a partnerségnek az áldását. Miért? Azért, mert bizonytalan vagy fenyegetve érzed magadat a csapattagok miatt. Nem partnerekként látod őket, hanem alábecsülöd a hozzájárulásukat. Fontos, hogy az életünk minden területén megvizsgáljuk a partneri kapcsolatunkat, de leszögezve és így lezárva az egész témát, hogyan lehet áldott partneri kapcsolat az életünkben? Hogyan tapasztalhatjuk meg a partnerség áldásait? Amikor van melletted egy csapat, vagy emberek, vagy egy ember, aki támogat és partneri kapcsolatban áll feled. Fel kell, hogy nyisd magadat, és hozzá kell, hogy járulj a csapattagod sikerességéhez és életéhez. Ez a kulcs. Bármilyen szinten, bármilyen csapatban vagy, lehet, hogy itt a Gyüliben is dolgoztok, tímekben, ahhoz, hogy megtapasztald, hogy a gyülekezetnek is akár a legnagyobb áldását, az hiszem, hogy az akkor lesz, amikor megértjük, amikor partneri kapcsolatba kerülünk teljesen a gyülekezet látásával, amikor egyre jobban megértjük ezt, annál jobban megértjük és megtapasztaljuk a partnerségnek az áldását. Hiszem ezt. Bármilyen szinten az életünkben. Csak nyisd fel magadat, és kezdj el hozzájárulni. Hozzájárulni a csapattagjaid, a csapattagok életéhez. Lehet ez egy házasság, lehet ez egy munkahelyi kapcsolat, egy munkahelyi partnerség, lehet ez egy bármilyen célból létrejött partnerség. Hiszem, hogy Isten ezt meg akarja áldani. elkezdtem gondolkozni, hogy mi az a harmadik szál, ami minket összetart, mint gyülekezetet. Mi az a harmadik szál igazából, ami összetart, vagy össze kéne, hogy tartson bennünket. Ez az, hogy mondjuk felhúzunk egy színpadot, és mondjuk egy jó kis dalokat hallgassunk. Ez. Vagy azt tart minket össze, hogy az életünk még jobb legyen, még áldottabbak legyünk, vagy tanuljunk. Ez se rossz, de vajon mi? Mi az, ami összetart bennünket? Mi az, ami miatt együtt vagyunk? Ami miatt akár a gyülekezetben is, tudjátok, van a KKL team, akik gyakorlatilag partnerek, akik elkötelezték magukat, hogy partnerségre lépnek egymással, és szeretnék egymást támogatni. Miért? Mi a közös? Mi az a harmadik szál, ami összeköt bennünket? Elmondom, hogy bennem mi ez a harmadik szál. Az elveszettek. Az elveszettek. Hogy kimenjünk és elérjük az elveszetteket, akiknek szükségük van Krisztusra. És lehet, hogy semmi más nem köt össze bennünket. Lehet, hogy nem mindenkivel tudunk mindenkivel ilyen nagyon szoros baráti kapcsolatban lenni, de lehet, hogy partneri kapcsolatok vannak itt a gyülekezetben, de mi az, ami tényleg az, ami összeköt igazán bennünket? Az elveszettek? Azt írja a Biblia, Jézus Krisztusnak az első és legfontosabb parancsolata azt, hogy menjetek ki, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az én nevemben. Krisztusnak ez volt a küldetése, és ez a küldetés az egyház számára, és nekünk keresztények számára is. És azt gondolom, hogy az, ami össze kell, hogy minket tartson, azok az elveszettek, hogy kinyúljunk értük, és elérjük őket, bemutassuk nekik Krisztust, tanítványát tegyük őket, hogy utána ők is mások felé kinyúljanak, és ők is tanítványát tegyenek másokat. Ed Young, egy nagyon híres amerikai gyülekezet, egy nagy mega gyülekezetnek a pásztora mondta azt, hogy a gyülekezetnek vissza kell lépnie, és el kell kezdeni megint kinyúlni az elveszettek felé. Mert igazából ez a legfontosabb dolog, ami összeköt bennünket, vagy össze kell, hogy kössön. Ez a legfontosabb küldetése a gyülekezetnek. Azon túl, hogy eljövünk és épülünk, és jól érezzük magunkat, és jól is fogjuk magunkat érezni, és partizunk, és feltöltődünk Krisztussal, és az életünk egyre áldottabb lesz, mert Isten megáld minket egyre inkább. De ezen túl hiszem, hogy ott van egy harmadik közös cél az elveszettek iránt, egy szív. És az a vágyom a mai este, hogy felébresszem bennetek ezt a szívet. Lehet, hogy már elvesztetted. Az elveszettek felé egy szív. A Biblia azt írja, hogy olyanok az elveszettek, mint juhok pásztor nélkül. Juhok, akik csak bolyongnak a világban egyedül. Isten viszont olyan Isten, aki ott hagyja a 99-et és elmegy azért az egyért. És behozza őt magához, mert annyira szereti. És hiszem, hogy ez a kép, ami a szemünk előtt kell, hogy lebegjen, amikor imádkozunk az elveszettekért, hogy olyanok, mint az eltévedt juhok, akiknek szükségük van. Szükségük van egy megváltóra, szükségük van Istenre. Szükségük van reményre. És ez a vágyam, hogy Isten ébressze újra bennünk ezt a szenvedélyt az elveszettek iránt. Hogy ne az kössön bennünket össze, hogy mekkora gyülekezetet építünk, vagy hogy milyen pozíciót tudok elérni ebbe a gyülekezetbe, vagy hogy mit tudok elérni, hogyan tudom a saját életembe kamatoztatni, hogy én hogyan tudom a saját ajándékomat kibontani itt, ebben a gyülekezetben, és ki fogod bontani. Biztos lehetsz benne, hogy ki fogod bontani az ajándékodat. Isten ki fogja benned bontani, és meg fogod találni a helyedet. De mégis mi az, ami igazán motivál? Mi az, ami igazán a legfontosabb lesz? Ami az alapja lesz? Mi lesz ez a harmadik szál? Az a vágyam, hogy legyen bennünk egy szenvedély az elveszettek iránt. Ahogy a Krisztusnak is van egy szenvedélye az elveszettek iránt. Semmi más nem kell, hogy motiváljon minket szerintem. És engem sem, mint pásztort. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus azt, hogy te nagyon-nagyon szereted ezt a világot. Köszönjük neked azt, hogy annyira szeretted, hogy eljöttél és meghaltál ezért a világért. Köszönjük neked azt, hogy minket is megtaláltál. Hogy utánunk jöttél. Ott hagytad a 99-et és utánunk jöttél. Köszönöm neked Jézus, hogy engem is megtaláltál 13 éves koromban. Köszönöm neked azt, hogy megragadtál, Uram, a te szereteteddel, és azóta sem engedtél el. És köszönjük neked, hogy megtaláltunk téged. Köszönöm neked ezeket a fantasztikus embereket itt a gyülekezetünkben, akik megtaláltak téged is. És hogy összekötötted az életünket, Uram. Imádkozok, Uram, azért, hogy tegyél minket egy olyan gyülekezetté, amilyen gyülekezetnek kell lennünk. Egy olyan gyülekezet lehessünk, amely a te céljaidat követi, és a te céljaidat teljesíti be. Uram, nem a saját motivációit próbálja megvalósítani, nem a saját érdekeit, hanem a te céljaidat, Uram. Hogy a te királyságodat építsük, hogy a te nevedet tegyük naggyá, Uram, hogy téged bemutassunk másoknak, Uram, akik még nem ismernek téged. Hogy másokat is befogadjunk, Uram, a te otthonodba. Hogy másokat is lássunk növekedni. És hogy az életük kivirágzik, és megváltozik, és hogy helyreáll. Uram, most imádkozok, Uram, a te hatalmadért, Uram, hogy kenj fel itt minden egyes embert. Amikor felállunk a székeinkről, Uram, ne próbáljuk meg a cselekedeteinket megváltoztatni, Uram, mert ez nem fog működni, Uram. Nem a tetteinket akarjuk, hogy megváltoztasd, hanem imádkozunk, Uram, azért, hogy a szívünket változtasd meg. Gyülekezet, csak az jutott eszembe, ami az első közös házi csoportról beszélt, mondott a Zoltán, és a Zsani, és én is, hogy amikor azt érezzük, hogy szeretnénk valamit megváltoztatni az életünkbe, de igazán nem tudjuk megváltoztatni, mert csak próbáljuk a tetteinket megváltoztatni. Próbálunk máshogy élni, máshogy csinálni a dolgokat. Ne erre fókuszáljunk, hogy hogyan tudjuk mi megváltoztatni, hanem ne a gyümölcsökre fókuszáljunk, hanem fókuszáljunk a kapcsolatra. És pontosan ilyenkor hiszem ezt, amikor Isten mondjuk szól hozzánk egy üzeneten keresztül, egy igény keresztül, hogy meg akar minket változtatni egy dologban. A szívünket kell, hogy megváltoztassa igazából. A szívünk kell, hogy megváltozzon, mert minden innen indul ki. És én is ma azért imádkozok, hogy Isten adjon egy új szívet az elveszettekért, hogy adjon egy szívet a világ felé, adjon egy szívet. Mert amikor ez meg lesz, akkor automatikusan meg fognak jelenni a gyümölcsök. Urunk, adj nekünk egy szívet ma, egy gyülekezetként, hogy összefonódjunk partnerekként, és ki tudjunk nyúlni, Uram, együtt a világ felé, az elveszettek felé. És ebben az évben is, Uram, alig várjuk azt, amilyen irányba vezetsz bennünket. Alig várjuk, Uram, azokat a helyeket, ahova vezetsz bennünket, Uram. és azokat az embereket, akinket elénk fogsz hozni az életünkbe. Uram, csak munkálkodj már most az életükben. Uram, csak már munkálkodj most, Uram, a családunkban, munkálkodj a munkahelyünkön, az iskolánkban, a baráti közösségünkben. Már készítsd, Uram, a talajt, a szíveket. Hogy amikor bizonyságot teszünk, Uram, akkor megtapasztaljanak, Uram, téged, és be tudjunk téged mutatni egy hatalmas módon. Jézus nevében. Amen.